Kányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A magánegészségügyi befektetésben milyen lehetőséget lát, mert hogy lépett egy ilyet?
Hát nekem régi mániám, hogy így mondjam, lehet, hogy majd aztán az élet nem fogja igazolni, de hogy igazából a következő évtizedek vagy évszázad egy jelentős üzlete az élelmiszer lesz, a magánegészségügy és az ivóvíz. És hát ennek megfelelően kerestem mindig a lehetőséget, hogy a magánegészségügybe befektessek. Most az elmúlt évben sikerült a Budai Egészségközpontnak a 60%-át megvásárolni, amely kiválóan működik, kiváló vezetés és kiváló szakemberei vannak. És hát az eddig eltelt idő az igazolta a várakozásomat. Egyre nagyobb az igény a magas színvonalú és korszerű egészségügyi szolgáltatások iránt, és ezt, akik ugye ezzel a Budai Egészségközponttal leszerződnek, ezek megkapják, és azt látom a számuk növekedéséből, hogy az igény is nő, és a ellátás színvonal is megfelelő.
Prémium ellátások? Vagy sürgősségi ellátások is, amikor nem lehet válogatni, hanem akinek szüksége van, annak kell kapnia?
Nagyon, nagyon széles körű az ellátás, amit biztosítunk, itt a munkaegészségügytől kezdve a belgyógyászaton, személyzeten, tehát hagyományos orvosláson keresztül, talán az egyik unikális elem a gerincsebészet, ahol azt mondhatom, hogy a bonyolult nagy gerincműtéteknek a 90%-a az a Budai Egészségközpontban történik, de lenne igény, és jóra kérdezett rá, mert talán a legnagyobb hiány Budapesten a megfelelő színvonalú sürgősségi ellátásból van. Azt célozzuk, hogyha erre lesz lehetőségünk, és sok mindentől függ, ezt most nem részletezném, hogy sürgősségi ellátást is létre fogunk hozni.
Állami megegyezéstől, jogszabályi változásoktól függ, anélkül, hogy üzleti tárgyalásokat árulna itt? Tehát ettől függ, hogy lehetnek-e saját mentőautóik, mert az ezt jelenti?
Nem feltétlenül ettől függ. Az már igen, hogy nem válaszolnék erre most részletesen, mert pont különböző előkészületek folynak, de a lényeg az, hogy a célunk az, hogy jelentősen bővüljünk, mert látjuk azokat a szegmenseket, ahol nem megfelel az ellátás, és ahol nagy az igény a korszerű ellátást.
Élelmiszeripart említette, ahol jó régen vannak már befektetései. A Mohácsi Vágóhíd tavalyi átadásakor azt mondta a vezérigazgató, hogy a következő 10 évre további 100 milliárd forint fejlesztésben gondolkodik. Eltelt egy év. Az időtáv, meg az összeg, az jó még? 10 év, 100 milliárd?
Hát nem jó az összeg, mert nő az összeg, hiszen készülünk a Szegeden egy új húsipari üzemnek a megépítésére. Szerencsére szükséges, mert például szalámiból nem tudjuk kielégíteni az igényeket. Másrészt pedig egy korszerű gyárat szeretnénk létrehozni, ami költséghatékonyabb és versenyképesebb ennél fogva, de tervezünk beszállni új ágazatba is, és így úgy tűnik, hogy a befektetendő összeg az egy ilyen 20-30%-kal nőni fog.
Milyen új ágazatra gondol? Élelmiszeriparon belül?
Élelmiszeriparon belül a baromfi ágazatba készülünk.
Ez a Hungerit szentes? Amiről a sajtó hát, már tapogatózva írt, de nem kapott
erősítést. Erről már én is olvastam, hogy gyanúba keveredtünk a Hungerit, de ezt most nem szeretném megerősíteni.
És új iparágba tervez befektetni?
Hát az én befektetési struktúrám az olyan, hogy döntően az élelmiszer gazdaság agrárium irányába fektettünk be, egy vertikálisan integrált rendszert hoztunk létre, ahol gyakorlatilag a szántóföldtől a késztermékig minden ágazatban jelen vagyunk, de ezen túlmenően azért számtalan más ágazatba, logisztikába, ingatlan van érdekeltsége a bonitásnak, és hát tervezünk további új iparágba is belépni.
Nem árulj el, hogy melyikbe?
Hát nem, mert azt felhívnám rá a figyelmet a potenciális más befektetőknek.
Horvátországi Agrokorral vannak-e tervei? Ez egy óriási konglomerátum, a vezetője nagyon nagy bajban van, állami vezetés van, és furcsa hírek jönnek onnan.
Hát az érdeklődés nyilván érdeklődés van, és az érdeklődés abból fakad, hogy viszonylag jól ismerem az Agrokort, másrészt pedig a BOI gazdaság az gyakorlatilag szomszédos a beljei gazdasággal, amely a horvát ordonban is része az Agrokornak, de nincs egy végleges döntés arról, hogy mi lesz az Agrokor vagyonnal. Többfajta elképzelés van, az egyik, hogy egybe tartják, egyik, hogy bizonyos részei, de főleg a agrárélelmiszer és kiskereskedelmi részek maradnak egybe, tehát nincs meg a döntés. Itt a legnagyobb hitelezők tárgyalnak az állammal és az egyéb hitelezőkkel, úgyhogy ha kiderül, hogy a beljei gazdaság az értékesítésre kerül, akkor érdeklődni fogunk.
De a beljei gazdaság az akkora, amit meg is tudna vásárolni?
Hát azt gondolom, hogy azt meg tudnánk vásárolni, BOI-hoz mérhető gazdaság.
Csányi Alapítvány, hol tartanak most? Jó régóta csinálják, ha az ember a honlapjukra rámegy, akkor ott nagyon sok gyerek és fiatal felnőtt van már. Mit értek el eddig?
13 éve csináljuk, most 382 gyerekünk van, és most válogatunk be ebbe az évbe újabb 40 gyereket. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ezek a gyerekek, akik valóban nagyon tehetségesek, ezek kihasználták ezt a lehetőséget, hogy tanulni tudnak, és ma már 70 egyetemistánk, 16 felsőfokú végzettségű, illetve felsőfokú intézetben tanulónk van, és 100 gyerek középiskolába jár, a többiek általános iskolások. 10 éves korba válogatjuk ki a gyerekeket, és egyetem végéig gondoskodunk róluk. Én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek soha nem jutottak volna el, vagy nagyon kevesen közülük arra a szintre, ahová mi segítségünkkel eljutnak, többségébe nyelvvizsgával rendelkeznek, Európai Unió számítógépes alkalmazási képesítéssel, és hát nagyon fontos, hogy az az egy-két gyerek, aki már elhagyta az alapítványt, mert befejezte a tanulmányait, az pedig visszajár, és ő maga is mentorál, ami azt jelenti, hogy sikerült egy közösséget is építeni, amihez ragaszkodnak ezek a gyerekek. Hát 19 mentorral, 56 fejlesztő tanárral is, vagy 80 önkétessel dolgozunk együtt, és úgy tűnik, hogy ez a kísérlet, ami mondhatom, hogy egyedülálló a világon, ilyen jellegű alapítvány sehol nem működik, ez beváltotta azokat a reményeket, amivel elindítottuk.
1 milliárdból alapította annak idején a magánvagyonából. Ott áll a bemutatkozásban, hogy szeretné, hogyha mások is csatlakoznának. Nagy számban csatlakoztak? Mások, akik már ezt megtehetik?
Hát volt, aki csatlakozott, volt, aki támogatott bennünket. Például meg kell említenem, de nemrégiben elhalázott Demián Sándor barátomat, aki az elmúlt években 330 millióval támogatta az alapítványt, vagy egy korábbi kollégámat is, barátomat, Braun Pétert, aki 230 millió forinttal támogatta az alapítványt, de azért összességében én folyamatosan magam vagy cégeimen keresztül biztosítottam forrást az alapítványnak.
Látja-e kialakulni azt a gyakorlatot Magyarországon is, amikor a tehetős emberek, akik itt lettek, sikeresek és gazdagok, valamilyen módon ezt visszafizetik annak az országnak, aminek a környezetében ez lehetővé vált?
Én azt gondolom, hogy van előre haladás ezen a területen, egyre több emberről tudok, akik kisebb-nagyobb mértékben akár elesett gyerekeket, öregeket, vagy kultúrát, művészetet, sportot támogat, de messze nem olyan mértékű, mint ahogy az elvárható lenne, és számomra érthetetlen az, hogy egy ember, aki jó módban él, az hogy tudja elnézni ott esetben közvetlen szomszédságába, hogy a gyerekek éheznek, vagy nincs egy rendes tető a házon, tehát az lenne az egészséges, ha mindenki a maga lehetőségeihez képest nyújtana támogatást a legalább a környezetében élőknek.
Van ön szerint az üzleti világnak valamiféle felelőssége a társadalom iránt, amiben végül is él, vagy nincs?
Hát mindig van felelősség természetesen, hiszen az üzleti világ az társadalom tagjain keresztül tud eredményeket elérni, alkalmazza őket, azok igénybe veszik a szolgáltatásaikat, termékeket, így tovább. És ilyen értelemben mindig vannak olyanok, akiket a saját meggyőződésük a ellenére kerülnek, nem saját rosszul mondom, tehát saját meggyőződésük révén elmennek olyan szakmák irányába, legyenek azok művészetek, vagy kultúra, vagy azóta esetben sokszor a tudomány, amelyek messze nem hoznak nekik olyan jövedelmet, mintha a versenyszférába helyezkednének el, ugyanakkor a társadalmi fontosságuk adott esetben messze meghaladja egy-egy vállalkozásnak a fontosságát. Én úgy gondolom azoknak az embereknek a munkakörülményeit, ezeknek a legkiválóbb képviselőitnek a munkakörülményeit, életkörülményeit a különböző támogatások, díjak révén kötelessége az üzleti szektornak támogatni, hiszen mi is használjuk az ő eredményeiket. Másrészt pedig hát nagyon sok fiatal és idős ember van önhibáján kívül nehéz helyzetben, és ezt úgy gondolom, hogy szintén támogatásra szorul az üzleti világ részéről.
Ne értse félre, kérem, de a következő 10-15 évben átadja a vezetést az a generáció az utódainak, amely a rendszerváltástól kezdve építette az üzletét és ezen keresztül a vagyonát is. Hogy lehet a pozíciót, a vagyont, a kapcsolatrendszert meg a tapasztalatot jól átadni, hogy ez ugyanolyan hasznos legyen, mint amilyen hasznos korábban volt?
Hát sajnos én sem fogom meglátni majd, hogy e területen sikeresen dolgoztam-e, és megfelelő stratégiát követtem-e, hiszen az akkor derül ki, hogy sikerült-e átadni, mikor az ember már nem tud beleszólni a működtetésbe, de ami a legfontosabb, azt gondolom, hogy a családi vonatkozást nézem, hogy az ember a gyerekeiből olyan embereket faragjon, amelyek akár emberi képességek vonat, tulajdonságok, képességek vonatkozásával, akár iskolázottság tekintetében képesek továbbvinni azt, amit felépítettem. Másrészt pedig nyilván ez nem csak a közvetlen családtagokra vonatkozik, hanem egy vezetőnek legalább akkora a felelőssége, hogy a saját utánpótlását cégen belül a te legtehetségesebb fiatalok időben történő kiválasztásával és fejlesztésével megteremtse, mint az, hogy egy adott pillanatban a cégét eredményesen működtesse. Én azt gondolom, hogy az OTP egy rendkívül erős második, harmadik vonalbeli vezetéssel rendelkezik, és hát én remélem, hogy aztán joggal mondhatom el, nem is remélem, biztos vagyok benne, hogy az öt gyerekem is megérdemli azt a jelzőt, hogy képesek továbbvinni azt, amit én elkezdtem.
Családi vállalkozásokat is? Bonafarmot is? Mindent?
Igen, én abszolút nem tartok tőle, hogy az a cégcsoport, amit felépítettem, legyen élelmiszeripar vagy más területen, az a gyerekeim kezébe elveszne.
És nekik ugyanolyan nagy növekedési lehetőségeik vannak ebben a világban, mint amelyik korák önnek voltak egy máig tartó világban? Ezt hogy látja?
Hát, ha ön meg tudja nekem mondani, hogy a világ hogy fog alakulni a következő 50 évben, akkor erre én is tudok válaszolni. Ha ugyanazok a lehetőségek adva lesznek, amik számomra adva voltak, és olyan gazdasági környezet, akkor biztos vagyok benne, hogy el tudják érni ugyanezt.
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is, meg a FIFA alelnöke is, ez az előbbi, ez mennyi feladatot, illetve mennyi lehetőséget ad a magyar labdarúgásnak?
Hát feladatot az elején nagyon sokat adott, ma azt gondolom, hogy az MLS egy nagyon hosszú 5-6 éves folyamaton túl elmondhatja, hogy az infrastruktúrába, a versenyszervezésbe, az oktatás területén értem alatt az edzők és a különböző sportákhoz kapcsolódó egyéb képzéseket elvégezte a feladatát, de ezen túlmenően azért még van mit tennünk, de amit tennünk kell, mint magyar labdarúgás, azért az elsősorban a klubok felelőssége, akiknek élni kellene a korszerű infrastruktúra adta feltételekkel és a stabil pénzügyi helyzettel. Várom, hogy az a tömegesítés, a 60 ezerről 266 ezerre növekvő játékos létszám az abban is, hogy is mondjam, ennek az előnye abban is meg fog mutatkozni a közeljövőben, hogy egyre több tehetséges gyerek kerül ki az utánpótlás műhelyek közül, és hát nem csak a amatőr labdarúgás és a labdarúgás infrastruktúrája, hanem a profi labdarúgás és a klubfutball és a válogatott futball is eredményesebb lesz, mint a múltban.
Hogy látja, mi nézők, mire vagyunk inkább éhesek? A válogatott sikereire, a klubcsapataink sikereire, a fiatalok labdarúgás iránti szeretetére? Mire?
Hát én azt gondolom, hogy hogy nyilvánvalóan a kirakat a klubfutball és a válogatott és a sportág iránti érdeklődés ezeknek a nemzetközi sikerei tudják megmozgatni, mint ahogy láttuk a francia Európa bajnokság során. Ahogy akut is látható volt, iszonyatosan nagy az érdeklődés a magyar futball iránt, még ha ma nézőtéren nem is látszik, de látszik egyébként a tévé közvetítéseknél, hiszen a magyar bajnoki mérkőzéseknek a nézettsége az rekordokat döntöget. Én bízom benne, hogy ahogy növekedett a magyar fiataloknak a szerepe a labdarúgó bajnokságukban, ahogy elkészültek az új stadionok, mert hiszen még mindig jó néhány építés alatt van, és korszerű módon lehet, korszerű stadionokban, kulturált módon lehet szurkolni, hogy annak a hatása, hogy már nincs erőszak, kivéve ezt az egy sajnálatos ferencvárosi stadionban utóbbi hónapokban történt erőszakos cselekmény, nincs erőszak ma már a pályákon, tehát hogy vissza fognak térni a nézők is a nézőtérre. Nyilván nem használt a nézőszámnak az se, hogy a csapatok jelentős része hosszabb időn keresztül nem saját stadionjába játszotta a mérkőzéseket, az építés vagy az újraépítés vagy átépítés miatt. Tehát egy éven belül mindenki, másfél éven belül mindenki otthon fog játszani, kulturált körülmények között lehet szórakozni, és tudom, hogy itt majd felhördülnek a nem futball szerelmesek, de én mégis azt gondolom, hogy javult a bajnokság színvonala, és az utóbbi egy év nem sikeres vállalati válogatott évad ellenére azt kell mondjam, hogy a válogatott csak kint volt 44 év után az Európa bajnokságon, és hát bízom benne, hogy majd hasonló sikerekre képes lesz a jövőben is, és 2020-ban, amikor itt rendezzük az Európa bajnokságot, akkor magyar válogatottat tudnak a magyar szurkolók szurkolni.
De mennyi türelme van az MLS-nek a magyar labdarúgás iránt, illetve az embereknek, a labdarúgó kedvelő embereknek, a Magyar Labdarúgó Szövetség iránt, hogy valami olyan eredményt produkáljon, mint amilyen a franciaországi EB-re való kijutás után, amikor lezárták a várost az emberek, úgy ünnepeltek.
Sajnos ketté kell választanom, vagy ketté kell osztanom a magyar labdarúgásban a felelősséget. A magyar labdarúgásban a fiatalok kiválasztásáért, képzéséért, szerepeltetéséért, a klubfutball sikeréért, a klubok a felelősek. Ez ügyben, amit az MLS tudott tenni, azt megtette. A válogatott sikere pedig könnyen belátható, szoros összefüggésben van a magyar csapatok nemzetközi sikereivel, és azzal, hogy nevelnek-e ki a klubok olyan játékosokat, akik külföldi bajnokságokban, esetleg erősebb bajnokságokban is sikerrel tudnak szerepelni. Ha külföldön is sok jó magyar játékos lesz, és a magyar csapatokban is sok jó játékos lesz, akik ha képesek külföldi sikereket elérni, akkor kérhetjük számon, hogy a válogatott miért nem sikeres nemzetközinek. Addig igen, kevés a mozgástere a válogatott szövetségi kapitányának, hiszen 3-4 nappal a mérkőzés előtt érkeznek meg a játékosok, fizikai állapoton nem tud javítani, egyedül a kiválogatás, a taktika megválasztása, ellenfelek feltérképezése, ez ami rendelkezésre áll, és a taktikai elemeknek a gyakorlása. Tehát a kirakat, a klub, a válogatott szereplés sikerének a kulcsa döntően a klubok, az utánpótlás műhelyek kezében van.
Ezek az utánpótlás műhelyek az MLS-i székből nézve jól működnek?
Az utánpótlás műhelyek minden segítséget megkaptak ahhoz, hogy jól működjenek. Ahogy említettem, jelentősen javult az infrastruktúra. 1100 pályát építettünk, 1700 pályát felújítottunk, az amatőr futball költségeinek a 90%-át az MLS finanszírozza, az utánpótlás műhelyek edzőinek a fizetése, a bérezése a TAO rendszeren keresztül szintén megoldott, tehát minden feltétel adott. Tehát ehhez képest azt kell mondjam, hogy az eredmények úgy tűnik, hogy még váratnak magukra, de nem is lehet azonnal számon kérni. Az egész TAO program, az infrastruktúra fejlesztés most fejeződik be, és 5 éve kezdődött. És ugyanakkor évtizedes lemaradásban voltunk, mert elmúlt 40 évben gyakorlatilag befektetés a magyar futballban nem történt.
Magánbefektetést érdemes csinálni a magyar futballban. Vannak olyan városok, nagyvárosok is, ahol igazából nincsen komoly klubfutball.
Hát ezt sajnálom, hogy a hagyományosan erős futballal rendelkező városok, mint például Szeged, vagy Békés Csaba, vagy Győr, ha nem rendelkezik futballcsapat, én azt gondolom, hogy eljött az idő ahhoz, hogy komoly befektetők is megjelenjenek a magyar futballba, hiszen nem csak az utánpótlás, de a profi csapatoknak a pénzügyi helyzete is stabilizálódott, és sokkal olcsóbb innét nemzetközi kupaszereplés elérni, mint tőlünk nyugatabbra jó néhány országba. Persze vannak olyan országok, ugyanilyen költséggel szintén lehet kupaszerepléshez jutni, de ott viszont az infrastruktúrális körülmények sokkal rosszabbak, mint Magyarországon.
Mi lenne az üzlet egy magánbefektetőnek a klubfutballban, mondjuk Szegeden? Hogy jön az vissza neki?
Hát én a sportot ugyanolyan ágazatnak tekintem, mint bármelyik iparággal, majd előbb-utóbb önmagának kell profitot termelni, és ma, miközben azt mondjuk, hogy stabilizálódott a kluboknak a pénzügyi helyzete, messze alul értékesítünk bizonyos jogokat, ha megnézzük például nézzük a tévé jogokat, a Romániában, vagy szomszédos országokban, Romániát tudnám mondani, többszöröse a csapatok által TV közvetítésekért kapott pénznek az összege, mint Magyarországon, és ha valaki képes nemzetközi szereplést elérni a Bajnokok Ligájába, vagy az Európa Ligába néhány kört menni, akkor nagyon gyorsan megtérül a befektetése, és sőt, jövedelmet tud realizálni.
14 vagy 16 csapatos.
És még egy pillanat, elfeledkeztem arról, hogy természetesen egy jó utánpótlás nevelésben benne van a nagy üzlet, a játékosok eladása is.
14-16 csapatos NB1-et a magyar gazdaság el tud tartani?
Hát azért csökkentettük 12-re a csapatoknak a létszámát, mert úgy gondoltuk, hogy a rendelkezésre álló források hatékonyabban oszthatók szét 12 csapat között, és jobban elősegítik a minőségi futballnak a fejlődését.
FIFA alelnökként mi a dolga? Ez nagy dolog, hogy valaki FIFA alelnök Magyarországról, de miben látszik az, hogyan ott dolgozik?
Hát ez még az elején vagyunk, nem vagyok egy hónapja iktattak be körülbelül, mint FIFA alelnököt, előtte részt vettem a tanács munkájában. Hát azt kell látni, hogy a világ futballját, mondhatom, a UEFA és a FIFA irányítja, azért mondom így, mert a klubfutballban nyilvánvalóan az UEFA-nak fajsúlyosabb szerepe van, hiszen a világ legjobb csapatainak fele vagy több mint fele Európába játszik, de a FIFA az, amelyik képes az egész labdarúgásra vonatkozó döntéseket hozni, és ennek most látható jelei vannak, sajtóban is megjelent több olyan FIFA kezdeményezés, akár a klub világbajnokság, akár a globális nemzetek ligája, vagy a világbajnokság részeük 48 főre növelése, ez egy 48 részvevőre történő növelése. Na most egy ilyen folyamatban részt venni, és ezt befolyásolni, képesnek lenni, az azt gondolom, hogy önmagában megtisztelő. Nyilvánvalóan olyan kapcsolatok alakulnak ki, akár a FIFA-n, akár az UEFA-n belül, hiszen az UEFA végrehajtó bizottságának is a tagja vagyok, és ott a Nemzeti Válogatottak Versenyeztetési Bizottságát én vezetem, ami a UEFA és a FIFA versenyrendszerét is tudja befolyásolni, olyan kapcsolatokat tudok kialakítani, amelynek a Magyarország szakmai szempontból is hasznát vesz, hiszen sokkal könnyebben tudok információhoz jutni, embereket idehozni, nyilván erősebb érdekérvényesítő képességgel tudok, vagy rendelkezhetek a versenyek, a magyarországi verseny helyszínek kiválasztását, illetően bár hozzá kell tennem, hogy úgy a FIFA, mint az UEFA rendszer az elmúlt időszakban sokat változott, rendkívül transzparáns, tehát szavazatok döntik el, de nem mindegy, hogy tudom, hogy hogyan kell érvelni, és hogyan kell adott esetben, mik azok a fajsúlyos szempontok, amire oda kell figyelni egy pályázatnál. Én azt gondolom, hogy egy év múlva többet tudok mondani erről a kérdésről. Most próbálok bele szokni a FIFA működésébe. Azt látom, hogy a FIFA tanácsban mindenki nagyon jól fogadott, és hát az első megbeszélésem, vagy az első FIFA tanácsülésem már elég varázsvitákba vettem részt, aminek láthatóan egy ilyen elismertség növekedése lett az eredmény.
Ennek úr, az igaz, hogy gyakran ülött a MOL-pixeked kézilabda meccsein?
Sokszor részt veszek.
Hogy éli meg azt, hogy általában a Veszprém nyer?
Rosszul. Rosszul élem meg, és nem csak megélem, hát próbálok ellene tenni is. Áttörést a következő bajnoki évadra ígértek, lesz egy-két erősítésünk, és azt követően meglátjuk, hogy ezek képesek lesznek-e felvenni a versenyt. Az már egy nagy öröm volt, hogy sikerült Veszprémbe a bajnoki mérkőzésen megverni a Veszprémt. Nem értettem a kupadöntőt, ahol ugye kettős ember előnyből nem, hogy előnyt szereztünk volna, nem kaptunk egy gólt, és hát ugyanez volt a bajnokok ligájában, kint Németországban, a Kiel ellen, ahol 45. percig azt hittem, hogy nyerni fogunk, és utána blokkolt a csapat. De ezt lehet csalódottságként felfogni, meg úgy is lehet felfogni, egy lépésre vagyunk. Ezt a 10 percet, 5 percet kell átlépnünk ahhoz, hogy nagyon sikeresek legyünk itt Magyarországon is, és a európai szintéren is. Bízom benne, hogy ezt meg fogjuk tudni tenni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt az aréna vendége. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.